Isten igéjét a római levélből olvasom föl, kérem, hogy aki teheti, fennállva hallgassa. Róma 12:9-21. A szeretet ne legyen képmutató, iszonodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük azt, hogy tartod a kegyelmed. Köszönjük azt, hogy a te szereteted soha véget nem ér. Kérlek azért, hogy áld meg ezt az ige hirdetést. Te munkálkodj bennünk, és te készíts fel a szívünket, hogy meghalljuk, amit ma mondani akarsz nekünk. Amen.
Ma a negyedik alkalom van, amikor foglalkozunk ezt a egy fejezettel, amit a Pál írt a római gyülekezetnek, ezzel a 12. rész, és az egyik, amit hangsúlyoztam minden héten eddig, az, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk, hogy kinek szól ez a level, ezen a részen, és itt, amikor Pál írja ezt, konkrétan szól a hívő embereknek. Azok az emberek, akik már ismernek Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. A könyv elején beszél arról, hogy hogyan üdvözül valaki, de itt konkrétan beszél azok az emberekkel, akik már megtérték. Nagyon gyakran mi fölteszünk egy kérdést Istennek, másoknak, mint hívő emberek is. A kérdés, amit mi fölteszünk, az, hogy mi az Isten akaratat? Mi az, amit Isten vár tőlem? És úgy érzem, hogy sokszor, amikor fölteszünk ezt a kérdést, nem igazán gondoljunk azt, hogy Isten mit már mutatott nekünk. Mi valami nagyot vár, amikor mi kérdezünk, hogy mi az Isten akaratat. De az a meggyőződésem, hogy a Szent Írásban Isten már mutatta nekünk, mi az ő akaratat. Nem kell tovább keresnünk, nem kell mélyebbre menni, mint az, hogy mi olvasunk, amit Isten mond az igében. És nagyon sok gyakorlati útmutatást ad Isten nekünk, hogyan kell élni a keresztény életet. És az egyik dolog, amit pont az elején szeretnék kiemelni, az, hogy ez az élet, amit ő vár a hívő embertől, ez egy természet fölötti élet. Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan élet, ami az ő elvárása, ami lenne az ő akarata a mi életünkben, olyan dolgok, amit mi a saját erőnkkel, a saját kezdeményéssel kudarc lesz. És azért látjunk már korábban a római levélben, hogy Pál beszélt arról, hogy az Isten lelke bennünk lakik. és az Isten lelke ad nekünk az erőt, hogy tudunk élni a hívő életet. Ebben a szakaszban, a 12. részben láttam, hogy egy kicsit össz-vissza, ahogyan Paul beszél az egyik dologról, utána átugrik egy másik dolog, utána vissza. Én próbáltam egy kicsit összecsoportosítani, amit a Paul mond ezek a versekben, és három csoportra tudtam összerakni a gondolatai. Az első gondolat, mondhatjuk egy belső kör, és ott, amikor Paul beszél, hogy mit kell tudni saját magunkról, mit kell cselekedni ebben a területben, utána a következő kör az, hogy milyen legyen a mi kapcsolatunk a testvérekkel, különböző helyzetekben hogyan kell bánni a testvérrel, és utána van egy harmadik kör, ami arról van szó, hogy hogyan kell bánni a többi emberrel. Kezdjünk az elsőről, és utána szépen kifelé fogunk menni a három körn. Az első kör az a belső kör, és ott a 16. versben beszél erről. Paul azt mondja nekünk, hogy egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartjatok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Az első gondolat itt, amikor beszél rólunk, azt mondjuk, hogy egymással egyetértésben. Ez egy kicsit nehéz dolog, hogy hogyan tudunk egyetértésben lenni egymással. Ha én fölhoznám egy politikai kérdést, amit szándékosan nem fogok fölhozni az Isten tiszteleten, de ha én fölhoznám egy politikai kérdést, majdnem azt mondom, hogy bármilyen kérdést, amit fölhoznám, nem lenne teljes együttértés mindenki között, aki itt van. Igaz? Nem fogok próbálni egy próbával, egy kísérlettel, de tudjunk azt, hogy vannak olyan területek, amiben nincs együttértés. Akkor ez az igéi miről beszél? Ez az igéi mit mond, amikor beszél arról, hogy egymással egyetértésben? Ha nézzünk a Filippi második rész, Paul itt ugyanerről beszél, amikor ír a Filippi gyülekezetnek, és amikor Paul beszél erről, ő nem várja azt, hogy minden ember legyen egyforma. Isten nem várja azt. Amikor Isten teremtett minket, ő mindenki másképpen teremtett. Persze vannak egy-egy kivétel, amikor ikrekvó van szó, de azt látjunk, ha ismerünk ikreket, ők se egyformak. Mindenki más, és Isten így akarja. Isten se azt gondolja, hogy legyen egy vélemény minden kérdésben. Ő azt várja, hogy mi tudunk együtt dolgozni egy csapatban. És az az együttértés az, hogy mi együtt készek vagyunk együtt működni. Tegnap, aki szereti a focit, esetleg látta, esetleg hallotta, hogy a Ronaldo egy mérkőzésen 5 gólt rúgott. Ez egy nagyon rendkívüli dolog, ez nem túl gyakran előfordul a fociban, hogy egy játékban egy játékos 5 gólt tud rúgni. De az volt az érdekes számomra, hogy a mérkőzés után, és nem gondoltam, hogy ezt bármikor fogok mondani egy Isten tiszteleten, de a Twitteren a Ronaldo a következőt írt. Ő azt mondta, hogy örülök, hogy volt lehetőségem 5 gólt rúgni, De ezt nem tudtam volna csinálni, ha nem lett volna olyan kiváló csapattársaim. Érdekes, hogy abban az esetben ő nem beszélt arról, hogy én milyen nagyszerű vagyok, mert én 5 gólt rúgtam. Hanem ő azt mondta, hogy azért tudtam elérni ezt, mert van egy nagyszerű csapat, amiben én játszom. És valahogyan azt kell látni, hogy egy gyülekezetben, egy közösségben mi vagyunk egy csapat. És a céljunk az, hogy az a csapat jó működjön. Mi a csapatban tudunk kiegészíteni egymást. És amikor Paul beszél az egymással egyetértés, ő azt gondol azt, hogy mi készek vagyunk együtt dolgozni egy csapatban. A héten az egyik református lelkész, nyugdíjas református lelkész meghalt. A sípos ette almos. Az almos a református egyházban az utolsó 40-50 évben egy kiemelt személy volt. Nagyon nagy tekintélye volt a református egyházban. Ő volt az egyik alapító a Biblia Szövetségnek. Több fia most szolgál, mint református lelkész. Az utolsó hónapban az egyik unoka is lelki pásztor lett Tolna megyében. És az évek folyamán volt több lehetőségem találkozni az almossal. És az almos világos volt az ő szíve. Világos volt az ő szíve, hogy ő ragaszkodott az igazsághoz. Nagyon határozott, nagyon erős véleménye volt különböző teológiai kérdésekben. De az volt az érdekes, hogy a kapcsolatom vele jó volt. Azt kell mondanom, hogy nem volt együtt értés minden teológiai kérdésben. De valahogyan én tapasztaltam azt, az, amikor találkoztam az almossal, hogy ő tisztelt engem. Ami furcsa, mert ő 20 évvel idősebb volt nálam, de volt egy pozitív értelemben egy tisztelet. Valahogyan én éreztem az almosban, hogy ő kifejezte azt nekem, hogy Monty, mi egy csapatban vagyunk. Különböző a szerepek a csapatban, de mi egy csapatban vagyunk. És közös a célunk. És együtt kell dolgozni abban, hogy ezt elérjünk. Erről van szó. Amikor beszéljünk azzal, hogy egymás egyetértésben. És ez csak lehetséges, ha van a megfelelő alázat bennünk. Ha hiányzik az alázat, akkor mi nem tudunk együtt dolgozni másokkal. Az alázatos ember, ahogyan olvasunk itt, ő nem a nagyra törekszik. Ő nem a pozícióra igényel keres, hanem ő hálandó végezni a munkát. Ő hálandó, ahogyan tovább vagyunk, hogy ő hálandó közösséget vállalni a teljesen átlagos emberrel. Ő nem fölemelni maga mások fölött. Paul idéz itt a példabeszédek harmadik része, hetedik versből, amikor azt mondja, hogy ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Legyünk alázatosak. A harmadik versben, itt a tizenkettedik részben, szinte egy pár héttel, egy pár hónappal ezelőtt beszélgetünk erről, amikor azt mondja, hogy ne gondolja magad többnek, mint a valódi. Múlt héten a tizedik versben azt olvastunk, hogy tiszteletben, vagy tisztelet adásban egymást megelőzök. Ez a tisztelet az, hogy én tisztelem azt a másik embert. Én nem tartom magam több, mint ő. Ha múlt héten mondtam azt a példát, amikor mi összehasonlítunk magunkat. Fontos, hogy mi összehasonlítunk magunkat az igazi szentekkel. Azok az emberek, akik Istennél járnak, és akkor, amikor mi azt csináljuk, akkor látjunk, hogy még milyen messze vagyunk. Attól a ponttól, amit Isten vár tőle. De ami jellemző bennünk az, hogy mi inkább próbáljunk keresni valaki, aki gyengebb nálunk, valaki, aki tehetetlen, és akkor mi valahogyan fölemeljünk saját magunkat, és azt mondjuk, hogy én milyen jó vagyok. De amit Isten vár egy hívő embertől, az ő akarata, hogy legyen alázat bennünk. Egy olyan alázat, amiben mi tudunk tisztelni a másik embert. Következő gondolat menet itt ebben a részben, amikor Paul beszél, hogy milyen legyen a mi kapcsolatunk a testvéreinkkel. És azt mondja az első itt a 13. versben, a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben. Mi azt látjuk az első században, voltak olyan gyülekezetek, ahol nagyon nagy volt a szegénység. És akkor azt látjuk, hogy a Paul az ő szolgálatában többször ő intézte azt, hogy volt egy gyűjtés az egyik gyülekezetben, hogy tudtak segítséget adni egy másik gyülekezetnek. Ők azt látták, hogy aki jobban él, az ő feladata osztani azt azokkal, aki egy rászorult helyzetben vannak. Ez igaz a nagy egyházban, az, hogyha van egy olyan ország, ahol nagyon gazdag az emberek, és van egy másik ország, ahol nagy szegénység van, akkor ott, ahol a gazdag emberek laknak, az ő felelősségük segítséget nyújtani azok a gyülekezetek, akik élnek és próbálnak szolgálni egy szegény országban. Azért mi küldjünk és mi adjunk támogatást misionárusoknak. És mi próbáljunk lehetőséget biztosítani, hogy ők többet tudnak csinálni abban az országban, ahol ők szolgálnak. A másik helyzet az, hogy egy gyülekezeten belül, amikor az egyik tag bolyban van, akkor a másik észreveszi azt és segít. És azt látom és azt tapasztaltam, hogy az utolsó években nálunk azt lehet mondani, hogy egy figyelmes gyülekezet voltunk. Nem feltétlenül gyülekezeti szinten szerveztünk azt, de nagyon sokszor, amikor valaki egy rászorult helyzetben volt, voltak mások, akik készek voltak egy áldozatot hozni, hogy tudtak anyagi segítséget adni neki. És az egy jó dolog. És tudunk örülni abban, hogy mi próbáljunk figyelni egymásra. És mi próbáljunk segítséget adni, amikor valaki rászorult. A 15. versben azt olvasunk, hogy örüljetek az örülökkel, és sírjatok a sírokkal. Lehetne vitatkozni, hogy a kettő között melyik nehezebb. Az egyik oldalon mi azt mondjuk, hogy mindig nehéz dolog sírni egy másik emberrel, mert az ember sohasem élvezi a fájdalmat. De a másik oldalon, amikor beszéljünk az örömmel, itt merül föl az irigység. Amikor az egyik embernek van valami nagy siker az ő életében, és ő nagyon örül amiatt, akkor néha nekünk nehéz örülni vele, mert én irigy vagyok. Az, hogy ő kapott fizetést emelést, az, hogy Isten gondoskodott róla, és ő kapott egy nagyobb lakást, vagy ezt, vagy az, és ő nagyon örül annak. Én tudok örülni vele? Vagy ott valahol a belső részemben van egy kis irigység. Tanulnunk kell abban, hogy tudunk örülni a másik emberrel. A másik oldalon tanulni kell, hogyan kell sírni egy másik emberrel. Olvastam valamit a héten, kérdeztek egy nőtől, miután meghalt az ismerőse, és kérdezte tőle, hogy ez a nő volt a barátod? És ő így válaszolt, hogy az a nő nem volt a barátom, ő csak az ismerősöm volt. És folytatta, azért nem volt a barátom, mert mi sohasem együtt sírtunk. Szóval valahogyan ő azt mondja, hogy csak akkor tudunk igazi barátok lenni, ha már volt valami szenvedés, amiben együtt részesültünk. És volt az az együttértés abban, hogy ő tudta együtt sírni velem. Tudunk együtt sírni a testvérekkel? Annyira fontos, ami van az ő életében, annyira fontos azok a nehézségek az ő életében, hogy mi tudunk együtt sírni vele, érezni azt a nehézséget. Isten ezt vár tőlünk egy közösségben, hogy amikor mi itt vagyunk, mi nem csak itt vagyunk és újunk egymás mellett, és nem ismerjünk egymást. Egy egészséges közösségben mi annyira fogunk együtt élni egymással, hogy amikor az egyik ember sír, mi tudunk együtt sírni vele. És mi tudunk tapasztalni azt a fájdalmat, amit ő tapasztal. Harmadik gondolat, ami itt beszélek erről, hogy a mi kapcsolatunk a hívőkkel, de vannak olyan helyzetek, amikor nem csak a hívőkkel, hanem egy kicsit szélesebb a hitelenekkel is, és az a 18. vers. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ez egy feladat nekünk, hogy a gyülekezeten belül éljünk békességben minden emberrel. Ez egy kicsit szélesebb annál is, hogy nem csak a gyülekezetben, hanem a munkahelyeden, a szomszédokkal. Éljünk békességben minden emberrel. De látjunk, hogy valahogyan van egy-két olyan feltétel itt. Az egyik az, hogy ha lehetséges. ha lehetséges. És én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami rajtunk kívül akadályoz az, hogy mi tudunk teljes békességben élni. És az egyik az, amikor az az ember képvisel valami bűnös életstílus, ami mi nem tudunk elfogadni. Akkor mi nem tudunk mondani, hogy mindegy. Mi nem tudunk mondani, hogy csinálhatsz, amit akarsz. Mi igyekezünk békességben lenni, amennyire lehetséges. A másik, amit mond, amennyire törletek telik. És itt is vigyáznunk kell, mert nagyon könnyen mi azt mondjuk, hogy én mindig megtettem, amit én tudtam megtenni. És még mindig nincs békesség. Én azt mondom, hogy amikor egy ilyen helyzetben vagyunk, a következőt kell csinálni. Kell keresni valaki, aki szeret téged. És kell elmondani neki azt a helyzetet. És kell kérdezni tőle, mit gondolsz? Én mindent megtettem, amit én tudok megtenni? És az a külső szem tud látni olyasmit, amit én nem tettem. De sokszor mi nem vagyunk hálandó bevonni azt a külső segítség. A büszkeségünk akadályoz azt, és mi azt mondjuk, én mindent megtettem. Amikor valóban nem tettem mindent. És azért nagyon fontos, hogy mi vizsgáljunk magunkat. A külső segítséggel is, hogy mi tudunk látni azt, hogy én valóban mindent megtettem a békesség érdekében. Érdekes, amikor az Új Szövetségben beszél a békességről, amikor Jézus beszélt róla a hegyi beszédben, ő nem mondja, hogy az az ember, aki szereti a békességet, hanem az az ember, aki létrehozza a békességet. Van különbség a kettő között. Mindenki az egyik értelemben szereti a békességet. De az a kérdés nekünk, hogy én kész vagyok tenni valamit, hogy legyen békesség egy helyzetben. Az utolsó kör, a külső kör, a mi kapcsolatunk. A hitetlen emberekkel az első gondolat a 13. versben gyakoroljatok a vendég szeretetet. Gyakoroljatok a vendég szeretetet. A vendég szeretet abban az időben nagyon jellemző volt, hogy az ember kész volt befogadni valaki az ő házába, aki utazott. Mert abban az időben nem volt egy szálloda, nem volt olyan helyek minden utca sarkon. És a vendég szeretet az volt, amikor az ember adott valakinek, és az a valakinek nem volt semmi lehetőség visszaadni. A vendég szeretet az, amikor mi adjunk, azzal a tudattal, hogy a másik ember nem tud visszaadni. Nagyon sok vita van most, amikor beszéljünk a menekültekről. A pápa múlt héten, vagy ezen a hét elején, ő azt kérte, hogy mindegyik katolikus közösség Európában fogadjon be egy menekült család. Az a vendég szeretet. Az a vendég szeretet. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Nem tudom, hogy ezt fognak csinálni, vagy nem. De nagyon érdekes a gondolat. Van nagyon sokat, amit olvasunk, ami fölgerjed egy félelem bennünk, hogy olyan sok menekül fog bejönni Európába, hogy egy rövid idő alatt mi nem fogunk beszélni a keresztény Európáról, hanem a többség a lakosságból iszlám hívők lesznek. És amikor mi olvasunk ilyesmit, akkor felmerül bennünk egy félelem. Mi a feladatunk? Én azt látom, hogy a mi feladatunk a vendég szeretet. Én meg vagyok győződve arról, hogy ha egy menekült tapasztalja azt a vendég szeretet, azt a keresztény szeretet, az fog hatni az ő szívére. Nem mindegyikre. De ugyanakkor itt Magyarországon, amikor mi elhoztunk az evangéliumot emberekkel, a legtöbb ember nem pozitívan reagál. A 17. versben ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Nagyon könnyű visszaadni a gonosz, a rossznak. Nagyon könnyű kemény lenni valakivel. De az Isten elvárása tőlünk egy természet fölötti reagálás. Az a természet fölötti reagálás, hogy mi nem adjunk rossz a rosszért, hanem mi helyette adjunk egy áldást. 14. vers. Áldjatok azokat, aki üldöznek titeket. Itt beszél egy olyan emberről, aki üldöz téged. És azt mondja, hogy abban a helyzetben adjad egy áldást. Ugyanezt olvasunk az első Péter harmadik részben, a 8. és 9. versben. Érdekes, hogy ott az első 7 vers abban a fejezetben beszél a házasságról. És utána Péter szélesíti, és kezd beszélni minden kapcsolatról. De azt mondja, hogy amikor mi kapunk egy pofont, vagy a házasságban, vagy egy másik kapcsolatban, a mi feladatunk nem az, hogy mi visszaadjunk egy pofont, hanem egy természet fölötti viselkedés, amit Isten vár tőlünk. Egy természet fölötti viselkedés az, hogy abban a helyzetben mi adjunk egy áldást. Abban a helyzetben mi tegyünk a jót. Hangsúlyozom azt, hogy mi nem tudunk így élni a saját erőnkkel. Azért nevezem ezt egy természet fölötti élet. Mert szükség van az, hogy mi kapunk Istentől az ő szeretetét. Az, hogy az Isten lelke bennünk lakik. És akkor az ő szeretetével, az ő lélek erejével mi tudunk áldást adni. Abban a helyzetben, amikor mi pont az ellenkezőt kaptunk. Nem vagyok biztos, hogy merem mondani ezt, de mégis mondom. A magyar nép egy büszke nép. És sokszor a magyar ember azt gondolja, hogy ő jobb, mint egy másik ember. És igenis van gyűlölet bennünk. Amikor mi látjunk egy embert, aki egy más hitben él, mint a miénk, igenis van gyűlölet bennünk, amikor valakinek az ő bőrszíne más, mint a miénk. És Isten azt mondja, hogy ez a fajta előítélet, ami bennünk van, az bűn. És Isten azt várja tőlünk, hogy mint keresztény magyarok, másképpen kell élni. Másképpen kell élni. Nem szabad rosszat adni a rosszért. Befejezésül a 21. vers. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. A rossz nagyon könnyen tud legyőzni minket. Különböző területekben. A rossz anyagi helyzet okoz egy olyan keserűség bennünk. Egy rossz kapcsolat okoz keserűség bennünk. Az élet körülmények, a kudarcok, a halál, a munkanélküliség mind próbál összetörni minket. És mint hívőr emberek is, mi könnyen tudunk belemenni a depresszióba. Mi könnyen tudunk elcsögedni. És ez az ige azt mondja, hogy ne engedjen, hogy a rossz győzön a mi életünkben. Ne engedjen azt, hogy legyen az a keserűség és reménytelenség érzés a mi életünkben. Hanem győzd le a rosszat a jóval. Ez az Isten akarata nekünk. Győzzünk le a rosszat a jóval. Ezt nem tudunk csinálni Isten segítsége nélkül. Ez egy természet fölötti élet. De azt kell látni, hogy Isten ezt várja tőlünk. Mindnyájunktól. És ha Isten várja ezt tőlünk, ő adja minden, amit kell, hogy mi így tudunk élni. Az Isten lelke bennünk lakik. Péntek este tartottam egy alkalom a Valo Hallownál, Egy olyan szervezet, ahol próbálnak lelki gondozni embereket, akik elváltak. És ezek az emberek, akik ebben a helyzetben vannak, nagyon sokszor azt lehet mondani, hogy a rosszat legyőzte őket. És ők küzdködnek mindennel. Küzdködnek abban azzal, hogy egyedül maradtak. Küzdködnek azzal, hogy egyedül kell nevelni gyerekeket. Küzdködnek az anyagi nehézségekkel. És azzal próbáltam bíztatni és bátorítani őket, hogy a mi Istenünk egy olyan Isten, aki kész adni egy második lehetőséget nekünk. Isten ad egy második esély. Amikor a nyomorúságban vagyunk, lehetséges, hogy ott vagyunk a saját hibáink miatt. Lehetséges, hogy mi ott vagyunk teljesen függetlenül attól, amit mi tettünk. De amikor mi ott vagyunk a nyomorúságban, Isten azt mondja, hogy én adom neked egy újabb lehetőséget. Bízd bennem, jár velem. Ő mutatja az utat. Ő ott van, és ő kész együtt járni velünk. De nekünk dönteni kell. Nekünk kell dönteni, hogy élek a lehetőséggel, vagy nem. Kész vagyok-e együtt játszani a csapatban? Kész vagyok alázatos lenni, hogy tudok együtt dolgozni a többiekkel? Kész vagyok fogadni és együtt élni a testvérekkel? És kész vagyok egy áldást adni egy gonosz világban? Keresel most ezen a héten, hogy mi az, amit Isten konkrétan vár tőled ezek a területekben. A saját életedben, a kapcsolatod a testvérekkel és a kapcsolatok mással. Imádkozunk. Édes Atyánk, te hívsz minket arra, hogy mi éljünk egy természet fölötti életet. Te mutatsz nekünk, hogy milyen ez az élet. Te mutatsz nekünk, hogy mit vársz tőlünk. Kérjünk. Taníts minket. Kérjünk, segíts minket, hogy mi tudunk leborulni előtted. Hogy tudunk letenni a büszkeségünk, és tudunk fölvenni a szeretet, ahogyan te szerettél minket. Kérjünk, segíts minket, hogy alázatosan tudunk szeretni egymást a gyülekezetben, és hogy tudunk egy áldást adni minden embernek. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.